Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast gyűlt össze ismét a mikrofonok előtt. Ezúttal hárman ülünk itt a stúdióban, és az a tervem, amit a többiekkel már megosztottam, hogy ez az adás egy végtelenített meglepetés kérdés lesz, amennyiben a mai témánk a meglepetés kérdés köré szerveződik. Sőt, úgyhogy gyorsan el is árulom még, mielőtt bonyolult körmondatokba keverednék.
Csak hogy ne legyen meglepetés.
Az ne nagyon rossz lenne, ha csak a legvégén árulnám el, hogy mi a kérdés, és úgy kéne róla végig beszélgetnünk, ugye? Ugye ezért muszáj lesz még most elmondjam. De egész egyszerűen csak azt akartam tőletek megkérdezni, meg egyébként magamtól is, hogy mostanában, így a nyár végén, az ősz kezdetével, most, hogy elindult a pörgés, nem csak a mi munkánkban, hanem egyébként a nagy cégek is visszatértek a szabadságról. Szóval, hogy mik azok a témák, amik titeket éppen most foglalkoztatnak a leginkább, nem feltétlenül munka ügyi értelemben, hanem ami úgy általában leköti a figyelmeteket mesterséges intelligencia per adattudomány vonatkozásban.
Nem tudom, nekem azért többnyire ezek a témák a munkához kötődnek.
Tehát a magánéletben egyáltalán nem?
Otthon én leteszem a lantot, akkor szerintem viszonylag kevés, hát maximum ez az izé, amiről meséltem már, a fociklubba a videóelemzőrendszer időnként toszigatnom kell, meg az edzőknek segíteni, hogy akkor mit, hol kell megnyomni.
És olyan nem szokott lenni, hogy mondjuk az iPhone-odat használva eszedbe jött, hogy de jó lenne, hogy a következő iOS verzióban mit tudom én, lenne egy olyan funkció, hogy megfigyeli, hogy hogyan használom, és ezért az orrom elé tolja azokat a settingeket, amit gyakrabban használok?
Olyankor nem. De hogyha mondjuk nem tudom, már múltkor is beszéltünk, hogyha mondjuk valamelyik szolgáltatónak mobil appját használom, akkor szokott lenni.
Na például, igen. Mert egyébként az Apple-el kapcsolatban ez egy hír.
Jobban megcsinálni.
Micsoda?
Azért is jöttem elő vele. Hát, hogy most állítólag az új, ugye összejön az új iPhone, ahogy mindig, és azzal mindig szokott jönni egy új iOS verzió is, ami mindenféléket fog tudni, például az AI, ami ugye most az Apple-t nagyon foglalkoztatja amúgy is, vagy legalábbis ott a boszorkány konyhában valami napi több millió dollárnyi költségvetéssel tanítódik felfele éppen. Szóval, hogy az elvileg valami olyasmit is fog tudni, hogy a telefonodnak a használatában segít téged a mesterséges intelligencia, nem tudom, hogy hogyan. És mivel már nagyon régóta próbálkoznak a telefongyártók, de olyan igazán jól nem sikerült soha.
Hát nem tudom, mire kell gondolni. Hát tehát ugye egy csomó gépi tanulási technológia, az be van épülve.
Így van. Tehát az, hogy az most így, meddig bírja az akkumulátor az iPhone-ban, az elég régóta azon.
Meg a különböző leiratozó, meg egyéb ilyen
hát akár Siri maga.
Csomó kép technológia van, most löbbentem rá, hogy hogyan tud egy kép részletet kiemelni a fénykép app, vagy az már régóta tudja, csak én vagyok ilyen kő alatt lakó.
Az valahogy azt hiszem két fő verzióta tudja.
Na,
talán.
Ennyi, azóta lakom kő alatt, igen.
Nem tudom. Szóval igen, ez így van, valóban van ilyen. Szóval, hogy a Samsung viszont már jó régen bemutatta az ő digitális segédjét, a Bixby-t, ami azóta egyébként szerintem már, hát biztos nem az van, hogy nincs, de semmiképpen nincs annyira központi helyen. Azt tudom, hogy amikor bemutatták, akkor az éppen aktuális Samsung csúcstelefonoknak volt egy külön Bixby gombja. Tehát ott nem valami megszólítás volt a módszer, hanem hogy meg kellett nyomni ezt a gombot. És amikor bemutatták, akkor az volt a marketingje ennek a digitális segédnek, hogy ez majd segíteni fog használni a telefonodat, ami hát azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen nagyon nyakatekertés körben font dolog, de ha azt a példát mondom, hogy milyen iszonyú jó lenne, vagy lehet, hogy milyen iszonyú jó, ha ez valóban is működik, hogy én autóvezetés közben azt tudom mondani a telefonomnak, hogy...
Bunkó vagy Bixby, ja nem.
Hogy Bunkó vagy Bixby, és ő elszégyeli magát, és kikapcsolódik, az is jó. De nem inkább arra gondolok, hogy azt mondhatom, hogy tervezd meg az útvonalat innen hazáig. és ezt a egyébként viszonylag nyomkodással igen körülményesen előállítható feladatot egy hangutasítással fogja tudni azt, hogy hol vagyok, fogja tudni azt, hogy én hol lakom, tehát eleve ki vagyok, aki szólok a telefonhoz, és akkor vajon mire gondolok, amikor azt mondom, hogy otthon, elindítja a térkép alkalmazást, és elindítja benne azt a funkciót, ami ezekkel az adatokkal útvonalat tervez. És én attól tartok, hogy ezt elképzelhető, hogy a Siri ezt már megcsinálja, elképzelhető az is, hogy a Google Assistant is megcsinálja, nem tudom, de minden esetre ilyesfajta segédletekre gondolok, amikor azt hallom, hogy az Apple ezen dolgozik.
Tök jó. Tehát igazából ez tényleg nyilván az Apple-től várjuk azt, hogy csináljon valami szupert.
Ami kényelmesebbé teszi a telefonhasználatot, igen.
Ami olyan lehet, hogy tudtuk, hogy meg lehet csinálni, de végre valaki jön, aki meg is csinálja jól és használhatón.
Persze. Igen, igen. Gyula, neked egyébként felmerül a, tehát belopódzik a civil életedbe a mesterséges intelligencia?
Rengeteg jó dolgot mondtatok. Nekem van most egy konkrét élményem, a lányom az egyetem mellett a Boschnál gyakornok, és a Boschnál volt családi nap, képzeljétek el, a hétvégén. És hát mi összepakoltunk, az egész család. Bár ugye igazából az eredeti koncepció az volt, hogy ez a családi nap úgy van kitalálva, hogy tudod, jönnek a apuka, anyuka, meg még a óvodáskorú gyerek.
Igen, igen, tehát arcfestésre mentetek, és ugrálóvárazni.
Apuka, anyuka itt is megvolt, de ugye a lányomon kívül mindenki 20 fölött volt, tehát beszabadultunk az arcfestésre. És ugye a Bosch is foglalkozik mesterséges intelligenciával, eleve az önvezető autóval. És ugye akkor döbbentem rá, hogy már az én autómban is mennyi ilyen dolog van, ami mesterséges intelligencia, tehát az, hogy vészfékezik helyettem. De ami lenyűgöző volt, az a munkakörülmény. Nektek mi volt a csúcsélményetek, amikor elmentetek egy ilyen modern irodaházba? Ezt úgy nagyjából úgy képzeljétek el, mint amikor látunk egy filmet, ami a Google-be játszódik. Tehát ezek már nem olyan irodák, mint amire gondolunk. Itt van bicikli, amire felülsz, a konyha az eszement jól néz ki, úgy néz ki, mint egy kávézó, és minden szint egy koncepció volt. Tehát az első szint a vasút, következő szint a biciklizés, harmadik szint a hajózás, és az egész dizájn úgy van kitalálva szintenként. Ugye nagyrészt fiatal programozók, meg elemzők, a lányommal egykorú vagy alig idősebbek dolgoznak, és ez egy új generáció. Tehát őnekik már idézőjelbe ez a normális, hogy egy ilyen számomra szinte luxus körülmények között bemennek, és ott párosba, csapatban, kreatív szobába bemennek, beszélgetnek, vannak csendes szobák, ahova tilos hangoskodni, tehát mindenki a saját igényei alapján tudja megtalálni azt a helyet, mert ugye nincsenek fix helyek. Na ez a másik újdonság, hogy nincs olyan, hogy ez a te asztalod, ilyen nincs. De a legérdekesebb az, hogy a lányom az imádja, és én arra jöttem rá, hogy én nem tudnék itt dolgozni. Tehát annyira más vagyok már bedrótozva, hogy ez a nagyon modern világ egy kicsit távol van tőlem, de jó volt látni, hogy ilyen is van.
És önvezető autóba beleülhettél?
Nem, az önvezető autókat megmutatták, hogy az egész nagy szerkezet, ami benne van, fölötte van minden.
Az önvezető taxik ugye egy-két amerikai, pontosan egy amerikai városban már elkezdhettek közlekedni a Waymo-k maguktól, és azok iszonyú viccesen néznek ki, mert eleve ilyen elég ronda távol-keleti dizájnú autók, nem tudom feltétlenül, hogy milyen típusúak, de azoknak a tetejére egy ilyen nagy bumszliság van rászerelve, meg több pontjukon is mindenféle kitüremkedések vannak, amik az önvezetés szenzorait tartalmazzák.
Előttük kell futni három kis gyereknek, hogy jaj, vigyázzanak, itt mögöttem jön egy, vagy hogy volt ez régen a...
Hát az igen, egy lovas, nem az autó előtt, a mozdony előtt ment a lovas. Igen,
de autó előtt kellett valamit, és valami rémlik. Jó, mindegy. Tehát az a lényeg, hogy ez a gépesítés hajnalán...
Vigyázzon a Waymo.
Vigyázzon a Waymo.
Egyébként erről olvastam most egy nagyon érdekes elemzést, ami nyilvánosan elérhető baleseti statisztikákat nézett meg a Waymo-val, és van egy másik önvezető taxiszolgáltatás, és nekik is megvolt az első 1 millió mérföldjük, amit az önvezetők önvezetve vezettek le.
Azt szerintem tök kevés egyébként. Mármint, hogy ugye 1 millió mérföld az nem sok. Már ilyen léptékben.
Hát igen, de ugye ez az úgy 1 millió mérföld, hogy városi forgalomban biztonsági sofőr nélkül, mert ugye ezek közlekedhettek korábban úgy, hogy ott ült egy ember, aki be tudott avatkozni.
Becsüljük meg, hogy a budapesti taxisok egy nap hány kilométert mérköldet.
Ez egy olyan igazi Google felvételi feladat.
Na.
Igaz? Szerintem egy taxis, hogyha mondjuk egy napon dolgozik 8 órát, akkor biztos, hogy van egy 15-20 fuvarja, nem?
Annyi biztos.
Mondjuk legyen 20 fuvarja, akkor, és egy fuvarra mondjuk számoljunk átlagosan egy, hát az egyszerűség kedvéért 10 kilométert fogok
annyit
számolni.
Nem
az sok?
Biztos nem megy. Akkor kizárt.
Igen, lehet egyébként, igen, hogy az sok, mert az akkor mindig keresztül kéne menni.
Ugye nem, tehát jellemzően egy irányú, és az adott meg én megpróbálom, amit én 5 kilométerrel számolnék átlagban.
Hát az azt jelenti viszont, hogy nagyon sok ilyen 1-2 kilométeres útjuk van, ami szerintem nincsen. Hát 1-2 kilométerre az ember nem megy taxival.
Hát de az 5 az meg nem kevés már. Az már például azt hiszem a nagykörútnak, a pesti oldalának a hossza, hétfőtől hétfői körülbelül 5 kilométer.
Jó, akkor számoljunk 5 kilométerrel, és mondjuk a 20 fuvarral, az ugye 100 kilométer egy taxisnak, és hány taxis dolgozik egy nap a városban?
Nem tudom, néhány ezer szerintem.
Hát azt szerintem max 2000.
Annál több, én azt gondolom.
De az mindegy, hogyha legyen csak 2000, akkor az 200 ezer kilométer egy nap.
Igen.
Ugye?
Igen.
Hát az elég, igen, az elég durva. Még akkor is, hogyha jelentősen túlbecsültük a dolgozó taxisok számát, és mondjuk nincsenek ennyi.
Szerintem ennyien. Nem becsültük túl. Tehát műszak az biztos van ennyi, még több is szerintem.
Uh-huh. Ugye tehát ugye a három műszak az összesen kiadja ezt a 2000
taxist. Én azt gondolom, én inkább ilyen 5000-et mondanék egyébként ilyen olyan taxisra.
Budapesten egy nap 5000 ember, aki...
De 5000 taxi műszakot biztos mondanék.
Várjál, de most azt mondjuk, akkor most egy kicsit beleragadtunk, de nem baj, hogy ha 5000 taxis dolgozik egy nap, és mindegyik csinál 20 fuvart.
Én 5000 műszakot mondok. Szerintem az nem irreális.
Tehát
az,
egy 24
az akkor 500 ezer kilométer.
Na várjál, de akkor az azt jelenti, hogy 100 ezer utast szállítottak. Mert ugye azt mondtuk, hogy egynek van 20.
Hát
egy nap szerinted 100 ezer ember közlekedik Budapesten taxival.
Hát nem, de egy csomó olyan ember van, aki mindenhol azzal viteti magát.
Hát az a csomó szerintem az nem olyan csomó.
Van szerintem egy
az
ilyen
pár kaszt. Ezer ilyen ember lehet.
Hát, vagy akár 10-20 ezer, az simán lehet, és azok viszont jelentős részét teszik ki a melónak. Sőt, valószínűleg vannak ilyen fix szerződések is, tehát ugye cégek is vannak, akik így embereiket vitetik.
Lehet.
Szerintem az sok.
A kedves hallgatóknak most könnyű dolguk van, mert ők minden további nélkül meggooglizhatják ezt a kérdést. Így vagy úgy, de hogyha most akkor azt mondom, hogy elosztjuk 10-zel, és csak napi nem 200 ezer, hanem 20 ezer kilométer jön neki, akkor is az azt jelenti, hogy nem is tudom, egy hónap alatt egész biztos összejön a, mennyi az 600 ezer kilométer, ami mondjuk nem tudom, 400 ezer mérföld, valami ilyesmi.
Szerintem ez egy hét alatt megvan, ez a 1 millió mérföld.
Akkor lehet, hogy 1 milliárd mérföldre emlékszem én, vagy lehet, hogy rosszul emlékszem, mert akkor az tényleg az nagyon kevésnek hangzik valóban. A kérdés módszertani leginkább, mert igazán ugye az a kérdés, hogy ez alatt mennyi baleset történt, és ugye megnézhető az is, hogy ugyanennyi levezetett kilométer alatt az emberi sofőröknek milyen balesetei vannak. A hosszú elemzésből egyébként az jött ki, hogy a Waymo az nagyon jól áll, mert lényegében azt hiszem, hogy ez alatt a elemzett időszak és vezetésmennyiség alatt egyetlen olyan baleset volt, ahol 8 napon túl gyógyuló sérülése volt valakinek, és az összes többi az vagy ilyen koccanások voltak, és soha nem a Waymo volt a hibás ráadásul.
Az is a szivargyújtóval égette meg magát, vagy az
a,
már így
a szivargyújtó, de konkrétan volt ilyen baleset, mert ugye minden ilyen különleges eseményt jelentünk, hogy valami szivargyújtóval volt valami a Waymo-k balesetei között. A másik társaság, aminek sajnos még azóta se jutott eszembe a neve, ott egy kicsit rosszabb volt a statisztika, de ez még mindig természetesen messze-messze jobb volt, mint a emberi sofőrök által vezetett hasonló mennyiségű kilométerek alatt elpuffant balesetek. Igen, igen, ez egy szép nagy izmos kitérő volt.
Gyulát már elvesztettük szerintem.
A Gyula szerintem ezerrel googlizik az ügyben, hogy meg tudja nekünk mondani, hogy egy nap hány taxis, hány kilométert vezet Budapesten, de nem találsz adatot?
Tényleg azt kerested?
Aha. Biztos voltam.
Nem találok, csak
minket közben felvettek a Google szálló.
Hát vagy azt mondták, hogy ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj visszakanyarodhatunk egy pillanatra a témákhoz, mármint azokhoz a témákhoz, amik mostanában foglalkoztatnak titeket, minket, mesterség és intelligencia ügyben. El tudom azt fogadni, hogy titeket leginkább munka közben izgatnak fel ezek a témák.
Legtöbb időt a mesterséges intelligenciával munka közben töltöm. Vagy hát így a gépi tanulással.
És akkor ezenből mostanában mi az, ami különösen izgalmas?
Hát igazából én nekem inkább ugye az üzleti részét nézem a dolognak. Tehát igen. Az, hogy egy a, mondjuk ugye a cég mit csinál, nem is feltétlenül személyes ember. Nekem is van egy-két ilyen side projektem, de igazából ilyen aktivitásokat tudnék mondani, tehát hogy fogunk részt venni részben online, részben személyesen egy-két rendezvényen mostanában, ilyen többnapos konferenciák lesznek. Ezek nem így a mainstream legnagyobb konferenciák, hanem általában nekünk olyan is területek érdekelnek, de, mert hogy így azokon igyekszünk jelen lenni. Nyilván a mainstreamet is igyekszünk követni, csak ott más egy kicsit. Ugye magyar konferenciák is vannak rendszeresen különbözőek, amiken mi is igyekszünk részt venni, tehát akár ilyen megszólóként, de most úgy nem tudnék arra példát mondani. Egy saját rendezvényünk is volt, illetve lesz egy nyelvtechnológia, meg egy I2 hálózatelemzési konferencia is, amik nekünk izgalmasak lesznek. Ezek nem olyan nagy konferenciák jellemzően, hanem egy ilyen szűkebb, de jobban definiált kört érdekelnek, emiatt a téma is egy kicsit, mondjuk én fókuszáltabb, legalábbis érzésem szerint. Aztán, amit még így csináltunk, meg amilyen közérdekű hír, az, hogy az Elvirát, azt ugye fejlesztjük folyamatosan, és a hírekben is sokat szereplő változások itt a MÁV-nak az életében, azok ránk is hatást gyakorolnak, mert például meg kellett tanítanunk, mi ez a vármegye bérlet.
Aha.
És most már tudja, legalábbis tesztüzemben biztosan. Illetve például képes arra, hogy lényegesebb funkcióról is beszéljek, hogy a SMS-ben is el tudja most már küldeni a menetrendet. Ezt a funkciót is teszteljük. És akkor itt elmondom, hogy akinek van ilyen típusú ambíciója, hogy egy ilyen típusú virtuális asszisztensnek a tesztelésébe szívesen részt venne, az jelentkezzen nálunk a lancreakcio@clementine.hu-n. És akkor a kollégákhoz elirányítom, és akkor lényegében hívogatni lehet majd az Elvirát. Egyébként az Elvira az ugye a MÁV Direktnek a különböző számain, például az 1-3-49-49-49, és minden mobil szolgáltatóhoz is van ilyen végződés, azon elérhető, és amúgy ki lehet próbálgatni, esetleg még aki nem próbálta. Arra törekszünk, hogy egy ilyen végtelen robosztus és ügyes menetrendi asszisztenst fejleszünk, tehát ez a folyamat ez még nem zárult le, meg sose zárul le. Tehát ez egyébként egy lényeges dolog ezeknél az asszisztenseknél. Meg állati sok tapasztalatot is gyűjtöttünk vele, de szerintem a januártól kezdve, amiatt az édesüzemben van, azóta tök jól működik. Úgyhogy meg hát az ilyen tapasztalatokat így visszaerősítette ugye a közönség, úgyhogy annak örülünk.
Akkor ezek szerint ezt lefordíthatjuk egyfajta érdeklődésnek az ilyen digitális asszisztensek
világára? Hát hogy nem, mi azt csináljuk továbbra is, tehát most igazából van egy olyan termékfejlesztésünk, ami azt így egy-két doménben elérhetővé fogja tenni. Ezt még nem tudom, hogy mikor fogjuk bemutatni, mert nem hajt bennünket feltétlenül nagyon a tatár, tehát inkább azon dolgozunk, hogy jó legyen, de elképzelhető valamikor az ősz folyamán ezzel már ki fogunk jönni így hivatalosan ezekkel a területi fejlesztésekkel. Azt látjuk, hogy ez a virtuális asszisztens téma, ez a nagyvállalatokat, azokat így nem annyira mozgatja meg, tehát legalábbis a mi ajtónkon nem igazán dörömbölnek. Van egy-kettő tárgyalásunk azért zajlik, de úgy tömegével nem érzem ezt. Valószínűleg az a gond, hogy olyan virtuális asszisztenst érdemes csinálni, vagy amiatt érdemes csinálni, azt valószínűleg érdemes elég mélyre integrálni egy vállalati folyamatba, tehát mondjuk egy értékesítésben, valamilyen tranzakcionális folyamatba, és az nehéz. Tehát az látszik, hogy aki ezzel hasonlóval próbálkozik a piacon, meg tudunk olyanról, aki ilyen valamilyen tesztüzemben működik, ott látják a kihívásokat, és szembesülnek velük meg, hogy mennyire jó vagy nem jó, és mik azok a funkciók, aminél elviselhető az, hogyha mondjuk egy ilyen asszisztens nem működik elég jól, mert ez ilyenre is van példa, és mi az, amikor meg tényleg egy robosztus funkcionalitás kell, mi nekünk erről van egyébként gondolatunk, hogy ezt olyan kell jól csinálni, meg hogyan lehet megcsinálni, hogy tényleg robosztus legyen, és mi az, amikor meg hát nem annyira az a cél, hanem csak ottan dudorogjon valami. Ugye ez a chat platformoknál zajlott le, hogy ott volt ez a chat hullám, és akkor gyorsan lepörgött. Nem annyira zavar ma sem már senkit, hogy ez nem olyan nagyon használható, mert úgyse használja senki. De az ügyfélszolgálatokon azért ezt nem lehet megengedni, mert ott azok élő és fontos ügyfélkapcsolati pontok, ezért oda nem nagyon lehet betenni akármit. És az derül ki, hogy nem nagyon lehet betenni akármit. És ezért aztán nagyon nehezen veszik rá magukat a cégek, mert ezért ezt érzékelték. Tehát ugye ott a legtöbb helyen az volt az elkezdés, hogy majd akkor ügyes fejlesztőink vannak, vagy bejáratott fejlesztő csapatok majd itt leülnek, aztán összeraknak valamit, mert hát majd itt összelegozzuk, és akkor ezek így megbukogatnak ezek a projektek, de már elég ilyen kezdeti fázisban. Tehát azt több helyen láttam, hogy így nagy mellényen nekiálltak 2-3 éve akár már, és akkor utána ugye elcsöndesedett a dolog, tehát így fél év múlva, egy év múlva óvatos rákérdezése, hogy na, hogy álltok a projekttel, így nem voltok annyira közlékenyek, vagy nem nagyon jött ki a csövön semmi. És ami most ugye változik, az, hogy kis cégek viszont agilisebbek, és fókuszáltabb is a feladat, és akkor azok keresnek meg bennünket, hogy nem tudnánk-e valamit csinálni. Ott meg ugye az a korlát, hogy bár sokat olcsósodott ez a technológia, tehát mondjuk ahhoz képest, amiket a legelején lehetett hallani, hogy mennyire lehet egy ilyen rendszert bevezetni, annak azért tulajdonképpen mi most már töredékén tudjuk ezt kínálni, de az még mindig egy szemmel látható szám mondjuk egy kis vállalatnak. És ezért keressük azt a lehetőséget, ahogyha mondjuk nem tudom, mondok akkor példát, tehát hogyha mondjuk 10 fogászat összefog, hogy csináljunk nekik egy rendszert, amelyik az időpontfoglalást meg a többit azt így flottul megcsinálja, az valószínűleg már egy olyan lépték, amivel már értelmesen tudunk beszélgetni. De egy fogászatnak nem tudjuk megcsinálni, mert egyszerűen nem fog senki.
10 fogászat összefog, hogy egy telefonos asszisztenst kapjon, lehet neki foglalni.
Tehát legyen egy központi szám, ahol vagy akár 10 központi szám, tehát nekünk nincs jelentősége, amin őket fel lehet hívni, és akkor ott mondjuk időpontokat lehet foglalni, egyeztetni, vissza tudják igazoltatni, bizonyos szolgáltatásokról kaphatnak információkat, és így tovább.
Legkevésbé sem akarnék kötözködni, de hogy nem olcsóbb egy fogászatnak fenntartani egy recepcióst, akinek amúgy is kell lennie, és...
Hát az derül ki, hogy nem. Tehát, hogy nem véletlenül jöttek be ilyen megkeresések hozzánk, mert hogy van olyan, hogy egyszerűen az, hogy a munkaidejében legyen naponta 50 olyan telefon, ami ezzel foglalkozik, és közben mással is kell neki foglalkozni.
Hogy nem tud közben mással foglalkozni.
Az derül ki, hogy azért most már kezd akár mondjuk egy olyan asszisztensnek a munkaideje is ennél értékesebb lenni, hogy mondjuk az ilyen típusú tényleg automatizálható, meg robotizálható feladatokat, amiket mégse lehet mondjuk, nem tudom, online felületre kitenni, mert mondjuk egyébként ugye egy csomó helyen az online időpontfoglalás is tök jól működik, de amikor valamilyen oknál fogva mégsem megy, vagy mit tudom, kocsiból akarom felhívni, hogy lemondjam az időpontomat.
Világos.
Ezekkel az ilyen elvira rengülő dolgokat tök jól lehet most megkezelni. Akár egy asszisztens ül ott, akár ez a robot végzi a dolgát, ugye gyakorlatilag egy-egy hívásra ki lehet számolni, ez mennyibe kerül.
Persze.
És az ügyfélszolgálati, meg ilyen jellegű telefonoknál ugye ilyen tólig lesz, de ilyen jellemzően ez a néhány száz forintos kategória, amiben mondjuk egy ilyen telefont lehet kezelni.
És hogyha ezt a
és hogyha én ezt olcsóban meg tudom csinálni,
akkor jó,
és
akkor
mondjuk
logikus.
Kiváltja, és ja, a másik ugye nagyon tipikus az, hogy nincs olyan nagyon sok vezet, sok hívás egy nap, de azért az viszont gyakori, hogy egyszerre többen hívnak.
Ja, értem.
És akkor, hogyha a rendszer mondjuk 5 egyidejű hívást is tud kezelni, asszisztensben meg csak 1 vagy 2 van, akkor nincsen olyan ügyfél, akinek ne tudtuk volna fölvenni a telefonját.
Ja, jó, ez izgalmasan hangzik. Gyula, te neked is izgalmasan hangzik ez?
Hát igazából...
Most nem fáj
kicsit,
a foga, úgyhogy most annyira nem, de...
Kicsit kapcsolódik az egyik dolog, amiről akartam én is beszélni, bár nagyon távolról. Ugye annyit beszélünk itt a ChatGPT-ről, meg a nagy nyelvi modellekről, hogy csak úgy magam szórakoztatására befizettem egy Udemy kurzusra, és az egyik ilyen NLP-s modult tanulgatom. Tök érdekes, nem hiszem, hogy én valaha ilyen szakember leszek, de mindenképp tök jó, hogy az alap dolgokat nem csak elolvasom egy Wikipédián mondjuk, hanem futás közben látom, és azért az teljesen más.
Bocsánat, a futás közben látom, ezt úgy kell érteni,
ugye kódokat is kapunk, tehát, ez ilyen Udemy kurzusban, ez a legjobb, hogy kapsz kész futtatható kódokat.
Egy pillanatra arra gondoltam, hogy a futópadon egy iPad-en nézed ezt az Udemy kurzust, és úgy látod futás közben, de így még érdekesebb.
De így is egyszer kipróbálhatom, de maradok a hagyományos módon. Ami viszont tök érdekes élmény, és nem eseti, hogy milyen baromira gyorsan elavulnak ezek a tanfolyamok olyan szinten, hogy frissülnek a csomagok. Na most ez egy 5 éves kurzus, vagy 4, tehát nem új, de nem is a kőkorszakban készült. Ez egyébként Spacey-nak hívják ezt a csomagot. Ez a csomag kijött azóta nem tudom hány új verziója, és a kód egy része már nem működik. Tehát a tréning nagy része arról szól, hogy én rágoglizok, hogy ugyanazt a kódot most hogy lehet lefuttatni, ami bizonyos tekintetben egy jó tanuló módszer, mert legalább aktívabban részt veszel, de hogy gyakorlatilag ez nekem az a tanulság, hogyha legközelebb egy Udemy kurzusra befizetek, megnézem, hogy mikori. Ha 2 évesnél régebbi, akkor én már nem fogok. Lehet, hogy ez is volt ilyen olcsó, le volt így.
Biztos, igen. Diszkont,
mert ők is tisztel vannak, hogy körülbelül ennyi a szavatossága, és vigyáznunk kell, mert ezek a Python csomagok folyamatosan frissülnek.
Azért ez tök gáz, hogyha azt valaki alkalmazni akarja, nem? Tehát mondjuk ilyen alkalmazói szempontból, hogy ennyire érzékenyek a verziókövetésre. Tehát ez olyan szintű szaportot kell mögé rakni, mert mindig az a bajom ezzel, és ezt biztos másokszor itt is elmondtam, hogy tehát hogyha egyszeri elemzés van, és egyszer kell valamit megcsinálni, meg egyszer fusson le a kód jól, akkor oké, tehát tök mindegy, senkit nem érdekel, tök jó, ingyen van minden. Örülünk. De hogyha ezt a hetente le kell futtatni, és akkor így, mit tudom én, másfél év múlva egyszer csak így dob egy hiba üzenetet, mert nem tudom, valami komponens lefrissült, és akkor akkor mi van? Ki fogja odajönni, ki kendácsolni, kiavítgatni a kódot, meg nem tudom, szóval ezekre folyamatokat építeni, hát igazából nem is mennek, tehát most nem olyan nagy titok. Tehát ugye...
Elméletileg lehet virtuális környezeted, ahova belefixálod a verziót, és onnantól kezdve történik. Igen, csak a legújabb funkciókat így nem tudod használni.
Egyrészt, másrészt meg van egy olyan automatád, ami oké, elvben fut a világ végéig, csak egy idő után már nem ezt akarod látni, nem azt akarod futtatni, mert valójában már nem jó.
Tehát... Igen, és nem is tudsz hozzányúlni feltétlenül. Tudjátok, nagyon híres hír volt nem olyan régen, hogy az amerikai interkontinentális ballisztikus rakétáknak frissíteni kellett volna a szoftverét, de olyan flopin volt, ami semmilyen formában nem beszerezhető. Tehát nem a mondjuk általunk még gyakran használt 5,1-esen, hanem valamilyen hatalmas átmérői flopikon volt, vagy tehát olyan meghajtókon keresztül lehetett csak betölteni a szoftvert, úgyhogy aztán végül azt hiszem egy irgalmatlan drága szövetségi program keretében végül is lecserélték a teljes irányító rendszert. Most nem lehet, hogy hülyeségeket beszélek, a floppy volt az akadály, az adathordozó.
Azon gondolkodom, hogy ez most megnyugtató, vagy inkább nyugtalanító.
Hát általában igaz a hadi technológiákra, hogy régi-régi szabványokra épül.
Valószínűleg nem, tehát minden alkalmazási helyre, ami valamilyen értelemben obskurus, tehát valamilyen értelemben egyedi, tehát ugye ez a nagybanki rendszerektől kezdve a különböző államigazgatási rendszereken át, mindenhol, ahol ilyen egyedi és nem tudom milyen rendszert csináltak egyszer valamikor, és örültek neki nagyon, hogy milyen modern, arra ez igaz lesz valószínűleg. És hát a katonaságra is.
Igen, az is egy hír volt, hogy valamikor valaki észrevette, hogy az egyik ilyen modernebb repülőgép hordozó anyahajón a Windows 95 volt a operációs rendszere az anyahajó összes rendszerének, tehát hogy Windows 95-re épült, mert ott se lehet ám csak úgy gyorsan frissítgetni dolgokat.
Az űrkutatásról is legendás, hogy ott is a fejlesztési ciklusok miatt, az egész projektnek a hossza miatt állati régi, és ugyanakkor viszont nyilván nagyon megbízható technológiákat meg...
Értelemszerűen ezek a jól kipróbált technológiák.
Tehát nagyon régi hardvereket használnak, meg ott az érdekes, hogy a kozmikus sugárzás az mennyire cseszi össze a nem tudom hány nanométeres csípet.
Közben megnéztem, 2019-ben volt híres, és a 8 incses flopit kellett megoldani.
Na, de visszatérve ehhez a területhez, és akkor majd a Gyuritól kérdezek is valamit, hogy azt kell tudni, hogy ez angol nyelvű, de nem csak olyan értelemben, hogy a tréner angol nyelvű, hanem a csomag is angol nyelvű, de lehet különböző nyelveket letölteni.
Lehet magyarul is használni.
Na most ez a poén, hogy hivatalosan nem, de készült egy magyar, ami elérhető, még nem teszteltem egyébként, de azon agyaltam, hogy, és ezt be lehet, hogy a Gyurinak van nagyobb tapasztalata, hogy melyik lehet a jobb irány. Ugye vannak már olyan publikusan elérhető, tök egyszerű Python kódok, hogy egy magyar szöveget átírok angolra. Tehát ez nem kihívás. És akkor már tudom, az eredeti magyar szöveget lefordítom angolra, ráengedem mégiscsak angolra van legjobban megcsinálva. A Spacey, amit ad megoldást, az általam lefordított angol nyelven a jobb, vagy ha erre a magyar csomagra, a Huspace-re futatom az eredeti magyar nyelvet. Tehát én nyilván ez csak egy ilyen kósza gondolat, de nektek van valami ilyen tapasztalatotok, hogy érdemes-e akár egy ilyen egészen extrém dolgot csinálni, hogy lefordítani angolra, és akkor arra viszont már tök profi megoldások vannak.
Persze, tehát hogy az egy csomó, de nem csak a Spacey-nél fordul elő, de más nyelvtechnológián is hogyha angolra jól működik, akkor az szokott lenni egyfajta ilyen, nem is tudom, minek nevezzem ezt, barbatrüknek, vagy hát, hogy igen, hogy átfordítod. De nyilván ez egy ilyen, amúgy is, tehát ilyen technológiai irány is ez, akár ezeknél a transformereknél is, hogy akkor ilyen multilinguális, és akkor tulajdonképpen, ha angolul tud, akkor majd mi mindent tud, de meg más nyelv, nem tudom. Tehát de konkrétan a Spacey-nél is csináltunk ilyesmit is, meg néztük a magyar Spacey-t is, de ugyanez van, hogy az utolsó információim szerint a kollégák rendszeresen monitorozzuk ezeket, de nem nagyon tudjuk mondjuk integrálni vállalati szintű, vagy ilyen enterprise level megoldásokba, mert valahol mindig így elakad, és igazából a támogatása korlátozott, tehát ezek nem igazán az, amit jól tudunk integrálni ezekbe. Tehát mondjuk így, nem tudom, Elvirában nem sok Spacey van.
Aha. Jó, hát igazából nem is ez volt inkább csak egy ilyen játékos gondolat. Minden esetre ez élménybeszámoló, hisz most ez a mai adás végül is erről szól. A másik ilyen ugyancsak Pythonhoz köthető, nagy hír, hogy Excelben lehet használni a Pythont.
Igen.
Na, ez annyira friss még, hogy nyilván nagyon sok cikk erről, hogy én most Pythonoztam, és mik a tapasztalatom, olyan sok nincs. Egyébként nagyon érdekes, hogy ha beírod ezt a keresőbe, akkor nem cikkek jönnek ki, hanem YouTube videók. Teljesen átálltak már ezek a szerzők a YouTube-ra.
Vagy a keresőmotorok, ki tudja, de...
Vagy a keresőmotorok.
Valószínűleg egyébként
de,
a videók.
De konkrétan amire kerestem, a YouTube videók ténylegesen arról szóltak, hogy tudom a Pythont az Excel-en belül használni, a cikkek kevésbé. Sőt, a cikkek sokszor félreérthetően, ugye vannak olyan Python csomagok, hogy tudsz Excel fájlokkal dolgozni, és az teljesen más irány, tehát Pythonban vagy, csak Excel fájlokban dolgozni. Igen. Tehát ilyenekre talált rá, de a lényeg az, hogy azért találtam egy-két jó cikket, ami megmutatta, hogy mire jó és mire nem. Na most én nem tudom, ti mennyire vagytok lelkesek vagy szkeptikusok, hogy ez ebből lesz valami jó dolog.
Nem tudom, én a partvonalról szemlélem, de egyébként nem különösebben, tehát jegyet azt nem vettem a meccsre, tehát hogy igazából érdeklődés látom, mi fog belőle kijönni. Én azt gondolom, hogy a Excelnek a script nyelve az egy jól és alapvetően tök jó használható valami volt, amikor én utoljára azt használtam.
Én is azt gondolom, hogy ez inkább ott tud majd jó lenni, amikor valaki bele van ragadva a platformba, és szeretne valamit csinálni vele.
Nekem megint az üzleti nézete az érdekes deathmatch, ugye, hogy az Excel azért az a utolsó mohikánja és egyfajta ilyen megingatatlan bástyája a fizetős szoftvereknek.
Aha.
Legalábbis így az adatelemzési területen. Mi is árulunk fizetős szoftvereket, de igazából ezek most már ilyen réspiacokra szorultak. Azt lehet látni, hogy amikor ilyen nagyon világos hozzáadott értéke és nehezen kiváltható, vagy gyakorlatilag funkciontásban nem kiváltható helyek vannak, ott maradt mostanára a létjogosultsága ugye ezeknek a fizetős adateremző szoftvereknek, gyakorlatilag kivéve az Excel-t. Tehát az Excel az, ami viszont ilyen mindenki használja, és akkor többnyire füzet is érte. És hát persze relatíva egyébként állati olcsó, tehát azt is lehet mondani, hogy persze egy árérték arányban azért sokat is ad egyfelől. Másfelől meg hát most nézőpont kérdése, mert fizetős szoftvereknél igazából sosem az ár volt az elsődleges szempont. Már abban a szempontból, hogy most akarok-e fizetni, vagy nem. Tehát ez az egész mozgalom, az ingyenes szoftver, vagy open source, meg mindenféle mozgalom, az tulajdonképpen ennek nem az volt az elsődleges oka, hogy mennyire olcsók a szoftverek, hanem egyáltalán kell érte fizetni akár egyetlen dollárt is. És ehhez képest egyébként azért a Excel az állja a sarat, és továbbra is a első és szinte egyetlen fizetős. Én nem is tudom egyébként, hogy adatelemzésben Jó, most a BI eszközökről most így nagy ívben egy kicsit így zárójelbe tettem, de én azt gondolom, a BI-ba is ugye nagyon-nagyon átrendeződött, és ott is nagyon, tehát van ott egy-kettő szállító, aki így tartja magát, meg nyilván, amikor ilyen nagy IT projektre sok pénzt el kell költeni, akkor mindig felmerül, hogy akkor ilyen típusú licenszet is veszünk, és akkor az tök jó, de már akinek. De hogy egyébként azért ott is van, tehát nagyon-nagyon-nagyon potens BI eszközök léteznek azért tulajdonképpen ingyen, tehát tök sok mindent össze lehet így rakni, akár ilyen platformon, és nagyon sok olyan a projekt van, amikor eleve azt mondjuk, hogy mi from the scratch, és csak open source alapokon, és akkor mindent összerakunk. Így építjük a Mars utazást, vagy nem tudom mit. Na, mindegy, és hogy ehhez képest nekem kicsit most ez tágra, vagy olyan hosszúra nyílt ez a zárója, de hogy ezt bezárva nekem nagyon érdekes az a deathmatch, ami most e körül folyik, mert ugye a Python az adatelemzésben biztosan tulajdonképpen a szívcsakrája az open source megoldásoknak, és egy olyan ragasztó, meg központi része az összes open source dolognak, amibe ugye, hogyha kihoznak egy algoritmust, akármit, az ha nem jelenik meg egy fél éven belül Pythonba, akkor az nem is létezik. Tehát az gyakorlatilag ott van, arra lesz egy csomag, és akkor azba fogja mindenki megpróbálni használni, integrálni. És hogy tök érdekes, hogy most akkor ehhez képest az Excelbe berakni, integrálni. A saját, tehát általunk forgalmazott adatelemzési eszközök, aminek ugye mostanára megint csak egy ilyen szűk és jól körülhatárolható piaca van, illetve maradt a különböző SPSS meg modeller termékeknél is, ugye az, hogy azokban például a Python integrációban nagyon régen megjelent. Tehát annyira régen, hogy ilyen 10 éve szerintem, amiatt az első verziók megvannak, de 6-8 éve biztosan már robosztus képességek vannak, amiben mondjuk a Python integrációhoz létezik, és az akkor volt igazából nagy hír. Tehát tulajdonképpen értemben az, hogy az Excelben most került bele, bár ez se igaz szerintem egyébként, hogy most került bele, valószínűleg a Microsoft karolta ezt most ilyen nagyon fel. Na most mondok majd olyat, ami biztos kiveri a biztosítékot egy-két helyen, ugye a Microsoft volt az, amelyik megvette az R-t. Na ez amit ugye, tehát ugye nem is az R-t vette meg, de az R-nek az egyik nagy, jaj segítsetek, R Studio nevű, nem tudom, mindegy, tehát egy nagy R-es céget, amit tulajdonképpen erre a platformra alapult, illetve tett bele pénzt. Most tényleg rá kéne googliznom, hogy ez pontosan mi volt, de szerintem aki meg erres, az meg úgyis tudja nálam jobban. És hogy ezt egyfajta elkötelezettség volt azért az R felé, amikor ez megtörtént, és akkor ehhez képest lehet, hogy ilyen értelemben kell ezt egy újszerű dolognak tekinteni, hogy most már az Microsoft is mondta, hogy akkor oké, Python. Bár azt nem tudom, hogy az R az milyen szinten volt például az Excelbe ideig integrálva. Na hát ez egy újabb dolog, amit nem tudok. Tehát így meg kellene nézni.
Na én azért egy-két konkrétumot mondanék, mert azért az látszik, hogy működik ez. Gyakorlatilag azt kell tudnotok, hogy be kell installálni, tehát ez nem alap. És utána viszonylag egyszerűen el tudod indítani a Python kódot egy cellába, kijelölsz egy adattáblát az Excelbe a szokásos módon, az a dataframe is. Most jönnek az érdekességek, hogy a Python kódot, amit írsz, azt nem biztos, hogy működni fog az Excelen belül. Ami, hogy is mondjam, tehát ha most én nekiálltam volna, hogy na, kipróbálom az Excelben a Python kódomat, berakok egy táblát, amin csináltam egy Python kódot, berakom az egyik cellába a kódomat, és nem fut, dobja a hibaüzeneteket. Találtam olyan cikket, hogy ez a tipikus 5 hibaüzenetet fogod találni, én ott el is engedtem volna. Tehát, hogy mit küzdjek most azzal, hogy ki guberáljam, hogy egy kicsit hogy kell máshogy írni. Erre ráraktak egy plusz információt, hogy egy cellába, ha lehet, ne adjunk nagy kódot, ne rakjunk. Tehát ez nem arról szól, hogy itt elkezdesz, és ilyen tök komoly adattranszformáció hegyeket csinálsz, nagyon rövid kis dolgokat illik belerakni. Aztán általában azt kell tudni, hogy a cella művelet eredménye az Pythonban ad egy típust, meg az Excelnek, a cellának van egy típusa, ezek nincs összhangban. Nem akarok belemenni a részletekbe, a lényeg az, hogy amit ad hogy tudsz Python diagramokat készíteni, az abban nem nagyon látom azt a hozzáadott értéket az Excelhez képest, mivel az Excel diagramok szerintem önmagukban tök jók, mindent tudnak, amit kell. A Python csomagokban viszont egy kis kódot kell írna, hogy megjelenítsél egy diagramot. Na most lehet, hogy van egy-két diagram, ami tényleg jobb Pythonban, de most jön a poén. Nem tudom, hány ember tud Pythonban programozni, és erre is felkészült a Microsoft. A következőt mondta, hogy ha te szeretnél egy ilyen plot diagramot csinálni, és nem tudsz Pythonozni, semmi gond, írasd meg ChatGPT-be. Tehát az egésznek szerintem az a háttere, hogy ez is egy új ötlet, hogy hogy tereljék az embereket a ChatGPT irányába. Talán azt mérte fel a Microsoft, hogy még mindig jobban tud kódot írni a ChatGPT, tehát írj egy Python kódot, és az ad egy jó diagramot, mint amikor tudod, ilyen demokban látod, hogy rajzolj nekem egy diagramot, ugye elméletileg már nem kell kódot íratni, hanem csak kiadod, hogy csinálj egy ilyen diagramot, és lehet, hogy azért hegesztették az egészet be, hogy használják a ChatGPT-t, de még az nem működik olyan jól, hogy rajzolj egy diagramot, és aztán lesz valami, de nem olyan, amilyet te szeretnél, hanem azt mondod, hogy csinálj egy ilyen Python kódot, megrajzolja, és végül is így tök jól tudod használni a ChatGPT-t, és nem az volt a fő céljuk, hogy Pythonozni lehessen a Excelen belül, mert ahogy nézem, ez inkább kudarc és inkább szívás, mint élmény, ahhoz képest, hogy Jupyterben milyen egy Python kódot írni, hanem egy újabb idézőjelbe csatorna, hogy betereljék a ChatGPT irányába az embereket.
Szerintem az egyetlen érdekes dolog ebbe az egészben jelenleg, amit egyébként én még nem tudok magyarázni, mert viszont nem néztem meg, de majd lehet, hogy lesz ennek egy ilyen konklúziója, akár egy pár hét múlva, hogy miért adta ehhez a Microsoft a nevét. Mert ugye jellemzően most egy picit rá is googliztam, de hát ez egy évtizedes, vagy két évtizedes, vagy még hosszabb folyamat, hogy az ilyen típusú integrációkat általában ilyen kendesbarkács kis cégek szokták csinálni. Tehát az a, most, hogyha valaki erre rákeres, hogy mit tudom én, Python, add-on, Excel, meg ilyen, meg, vagy R, arra is most rákerestem, hogy az R-nek a mindenféle ilyen integráció az Excelbe, akkor ilyen kis megoldásokat fog találni, aki valaki, egy kis csapat, vagy valaki elkezdett ezzel szórakozni, próbálkozni, ezek igen gyakran tök ingyenes, vagy legalább részben tök ingyenes megoldások, és akkor így bele lehet rakni ezeket a funkciókat. Most feltételezem, hogy ez az integráció azért most mélyebb.
Anaconda. Ezt az Anacondával csinálták közösen.
Az oké, okay, csak hogy az Excel oldaláról mennyire mély.
Tehát hát az Excel és az Anaconda összeáll. Tehát
mert ez elég is létezik, komoly. Mondj, na jó, akkor mondom, tehát van, létezik például egy PyXLL nevű, nem tudom, add-in, igen. Ami tulajdonképpen valamit tudott eddig is. Tehát azt mondja, hogy pont ezt mondja, hogy ebbe tudtál Python kódot Excelben futtatni. Most feltételezem, hogy ez most a Microsoft a nevét adta, ez valamilyen értelemben több, vagy jobb, vagy szebb, vagy tudom.
Hivatalos.
Ja. Vagy van hozzá support például.
Uh-huh. Na, minden esetre kíváncsian várom, hogy mi fog ebből kisülni. Én nem látom ezt akkora durranásnak, de sokszor ráncáfol az élet, de egyelőre én úgy gondolom, hogy aki Pythonozni akar, az a hagyományos eszközein továbbra is csinálja Python kódokat, csak ezért ja, nem igen. Fog átmenni.
Tehát, hogy valóban tök érdekes, ez kinek jó. Tehát ez talán az lehet, hogy valahol valami nagyon Excel-es környezetben, meg nagyon mindent Excel-ben, tehát tényleg az a kávéfőzőt is Excel-el üzemeltetik, vagy abban van írva a kódja, és akkor egy ilyen környezetbe kell valakinek betenni a saját maga által már régóta legyógyított, meg előre gyártott, meg nem tudom, szívesen használt Python ábráit elsősorban gondolom, és akkor oda esetleg viszonylag könnyedén ezt be tudja rakni. De hogyha meg gondolom, hogyha meg egy-két kattintása nem megy be, akkor onnantól kezdve akkor a szívás kezdődik, ami ide lacháza.
Hát talán korai még, nem? Ezt megítélni,
meg fejlődhet ez.
Általában így szokott lenni, akkor inkább hogy szokták a gyógyszerekre ráírni, hogy a korábbi tapasztalatok alapján alakuló tanács, és nem tekintető általánosnak.
Aha, hát igen, azt így mondhatjuk.
Hát figyelj, az volt itt az egyik látványos demo, hogy megcsináltál egy oszlopdiagramot, és akkor relatív hivatkozásként az egyik cellában volt berakva, hogy milyen színű legyen a az oszlop színe, és hogyha ott átirogattad, hogy milyen színű legyen a cella értékét, akkor azonnal más színű lett a oszlop diagramon. Ez ugye Excelben is két kattintás.
Nem dönt össze a szoftveripart, ez így még önmagában
tehát,
nekem is
tehát,
az
hogy még szerintem most még keresik, egy-két lelkes ember keresi, hogy milyen parasztvakítást tud mögé rakni, mert ezek még azért nem átütő
erre. Hát vagy nekünk kell keresni, uh-huh. hogy biztos, hogy minden funkciót megtaláltunk-e, amit a Microsoft kínálni akart, most uh-huh. se biztos teljesen. Jó van, értem, a kedves hallgatók szerintem akkor most már sejthetik, hogy amikor titeket arról kérdezlek, hogy mi foglalkoztat titeket mostanában, akkor az a válasz, hogy a munkátok. És ez tulajdonképpen rendben is van így, amikor az ember nem dolgozik, akkor nem tudom, focizzon, vagy legalább nézzen foci meccset. Minden esetre egy kicsit akkor körülnéztünk, hogy mi történik a mi világunkban AI és adatelemzés témakörben.
Hát te még magadról nem beszéltél.
Tényleg, hát, hogy közben beszéltem egy kicsit, de most már nem is fogok, mert ezt megtartom egy következő alkalomra, ti beszéltetek helyettem is eleget, úgyhogy a hallgatóknak köszönjük a figyelmet, szépen. Nektek pedig, hogy elmondtátok.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.